Hölgyeim és Uraim, itt van a vonalban Kristófi Ágnes, a Nemzeti Énekkar tagja, aki az év énekművésze díjat kapta, és hát azért nagyon-nagyon fontos ez az elismerés, mert ez egy szakmai díj, és maga a Nemzeti Filharmonikusok, illetve a Nemzeti Énekkar adja. Jól mondom, Ági, szia, üdvözöllek!
Igen, igen, így teljesen pontosan az énekkar, tehát a kollégáktól kapom ezt a díjat. Vagy hát kapja az, aki abban az évben a legtöbb szavazatot kapja.
A legtöbb igen. Szavazatot. Na jó, de mi kell ahhoz, hogy valaki a legtöbb szavazatot kapja? Miről szól ez? Azok, akik előadó művészettel foglalkoznak, azok azért általában hát egy nagyon-nagyon zárt közösségben vannak benne, és azért itt nagyon sok minden számít. Nem tudom, hogy ez egy művészi elismerés, tehát arról szól, hogy adott esetben te énekelsz a legszebben, vagy nem tudom, te vagy a legkedvesebb az öltözőben.
Hát az utóbbit azt nem nagyon gondolnám.
Miért?
Bár azért, igen, ez egy érdekes dolog, hogy kívülről másképp néz ki az ember, mint ahogy érzi sokszor. Én nagyon bízom abban, hogy ez egy szakmai elismerés. Én ennek gondolom mindig, amikor azt a bizonyos nevet éppen fölírom, tehát, hogy én elsősorban egy ilyen művészi és szakmai elismerést tartok fontosnak ebben a címben. A hozzáállás vagy a kollégák felé egyfajta, ugye nyilván sok ember sok helyen, az sokféle, és egy tolerancia mindenképpen kell, és egymást hosszú távon, hogy a munka folyamatában az a nehézség, hogy ki hogyan, milyen tempóban, vagy milyen felkészültséggel van egy darab felé, ezeket tolerálnunk kell egymásnak. Úgyhogy ez a nehézsége az a közös munkának. Viszont a szépsége is, mert mindenki másban jó. Tehát ebben viszont egy lendületet tudunk adni egymásnak.
Oké, de egy kórusnál az hogy kell elképzelni, hogy mindenki másban jó?
Hát az érdekes, hogy mondjuk a gyorsaságban, tehát hogy valaki gyorsabban olvas kottát, vagy most nem tudom, hogyan szedjem szét.
Gyorsabban fölfogja a feladatot, tehát mondjuk odaraknak elétek egy kottát,
igen.
Vegyünk valami nehezebb kortárs dolgot.
Igen, van, aki a kortársban jó, pontosan uh-huh. Nagyon jó a példa. Van, aki a romantikusban jó, van, aki a régi zenében. Tehát, hogy olyan nincs, hogy aki mindig mindenben a legjobb. És ezért, mivel nagyon sok rétű a feladat, amit így elénk terítenek, és sokszor nem olyan mi, tehát hogy az időszakok úgy átfedik egymást, és olyan sűrű, hogy annyira megterhelő. Mm. Hogy ezért jó, hogy ilyen sokfélék vagyunk, hogy a feladatot igazából, amikor a lendületben gyorsan kell csinálni, akkor valaki valamiben mindig egy kicsit jobb, mint a másik. Azt hiszem.
Ági, rólad azt kell tudni, hogy hát egy igazi művészvárosban és egy igazi művész családban születtél. Ráadásul azt én jól tudom, hogy 10 voltatok testvérek? Nagyváradról hát beszélünk.
Igen, 10 vagyunk testvérek, még mind a 10 élünk, a szüleink meghaltak. Hát igen, ők képzőművészek voltak mindketten. Úgyhogy, hát most így idősebb fejjel sokszor elcsodálkozom, hogy ezt hogy is lehetett, még most sem fejtettem meg, hogy ezt hogy lehetett megvalósítani, de amint a gyerekek, és így, hogy így azt mutatja, hogy mégiscsak nem mindig azon múlik, ahogy így gondoljuk, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az emberi élet megvalósuljon. Szóval ez valahogy ez ennél sokkal összetettebb, azt gondolom.
És azt is gondolom, hogy azért nem volt nektek annyira egyszerű. Nyilván rendkívül fiatalok vagyunk, mind a ketten, ezt megbeszéltük az elején, de azért van egy olyan sejtésem, hogy ti azért még a rendszerváltás előtti történelemből is azért kikaptatok egy jó szeletet.
Igen, igen, rendesen. Hát a sorban állás, meg a minden egyéb, hogy ne beszéljünk, mit hol lehet, és mit hol nem lehet. Inkább az volt a lényeg, hogy nem lehet semmit sehol se mondani. Úgyhogy az egy nehéz dolog, és az, hogy én itt Budapesten élek, ez ennek a következménye, mert annak idején ez az orgona tanulás, amit én zenészként, elsősorban orgonaművészként végeztem, és valahogy hát egy kézsérülés folyamán váltottam. Úgyhogy ez is egy dupla kanyar az életemben, de szóval, hogy úgy kerültem ide, hogy hát a szükség, azt gondolom, vagy azaz...
Hát, világos, hogy, hát igen. Nagyon sokan átjöttek, az egész család átjött, vagy a szüleid maradtak?
Nem. Otthon maradtak, ugye 10 vagyunk, akkor ha összeszámolom, a nagy része otthon maradt, és a szüleim is, én kollégiumba jöttem át tanulni, akkor vannak, most nem tudom mennyire menjek bele, de az egy kicsit
Amennyire
hosszú lenne.
szeretnél.
Igen, szóval, hogy én itt tanultam, és ezáltal itt ismerkedtem meg a férjemmel, úgyhogy én nem így terveztem, de így alakult ez is. Úgyhogy hát még azért vannak terveim, hogy otthon esetleg
Aha.
folytatnám.
Te visszakanyarodva egy picit mondtad, hogy nem lehetett beszélni így, úgy, amúgy. Ez más volt Nagyváradon, a határ közelsége miatt akár jobb, akár rosszabb, mint mondjuk Székelyföldön?
Nálunk családi okoknál fogva, tehát hogy az egyik nagybátyám Svédországba ment. Na most ilyen értelemben nekünk ez ilyen gyerekként, ezt így nem tudtam, hogy most ez mit jelent, de hogy nagyon nem volt szabad, mert hát akkor sok mindenki bajba került volna emiatt. Tehát úgy, hogy Székelyföldön ez hogy nézett ki, azt én nem tudom, de
Nyilván persze.
nálunk ez a háttere megvolt, meg az, hogy... Hát nem is tudom, tehát ez egy furcsa dolog, hogy gyerekként azt hogy éli meg az ember, hogy miért nem szabad azt, ami úgy kijönne az emberből, meg hát egy gyerekből, és utólag tudom, de akkor nem értettem.
Hát igen, csodálatos irodalmi művek és filmek, és hát zenék is születtek erről a korszakról,
Igen,
de
igen.
nem tudom, hogy hány évtized kell ahhoz, hogy ezt valahogy valamilyen formába földolgozzák azok is, akik ott élték meg, és egyébként azok is, akik itt élték meg. De hát ez egy másik
Igen.
történet, viszont mesélj
Igen.
az orgonáról. Hát hogy jut eszébe egy kislánynak, hogy orgonista legyen? Nekem van egy orgonista barátom, aki elmondta, hogy nem úgy van, hogy van az orgona, ami egy hangszer, és az benne van a templomban, hanem az az egész egy hangszer. Templomostul minden estül.
Igen,
Tehát, hogy ez úgy nem
pontosan.
működik egymás nélkül. Ennél fogva, hát nem a világ legegyszerűbb és leghordozhatóbb hangszere, azért ezt elmondhatjuk.
Hát nem. Annak idején ugye a kántorizálás az egy eléggé, hogy is fogalmazzak, a családi hagyomány volt, tehát édesapám volt az, aki magától megtanult és kántorizált, és akkor időnként engem is magával vitt, énekeltem, és meg hát zongorázni tanultam először, és úgy oda-oda rakott egy-egy ének erejéig, és úgy belefolytam ebbe. Először harmóniumon, utána ott volt a közelben egy ilyen kisebb orgona, és azt nagyon megszerettem. Lehet, hogy az meghatározta azt, hogy abban a templomban az a kis orgona valami tökéletes atmoszférával bírt, és ez elindított engem abba az irányba, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretném. Tehát, hogy azt az élményt, ami ott megszületett bennem, talán ez lehetett az oka.
Te, és ezt hogy lehet egyáltalán tanulni a Zeneakadémián? Tehát hol gyakoroltok, vagy ez hogy megy?
Jaj, hát ez egy nagyon kálváriás életforma. Tehát van egy minimális gyakorló, ami hát mondjuk egy-két óra egy nap, az kevés, és akkor minden orgonista ott, ahol talál, ott gyakorol, és kerestem én is sokat, kulcsoltam, kopogtattam plébániákon, és hát aztán a jezsuitáknál, én itt Budapesten a jezsuitáknál kántorizáltam a tanulmányaim alatt, 9 éven keresztül, úgyhogy a kenyeremet kerestem, és ott gyakorolhattam is. Úgyhogy ez egy ilyen 9 év volt, ami hát nem volt olyan könnyű, de hát így történt.
Őrület. Volt neked egyébként orgonista példaképed?
A bátyám, ő kántorizált ott a Váradon a Székesegyházba, igen, tehát hogy onnan is, ja, ezt kifelejtettem, tehát az is egy eléggé érzékenyen érintett, hogy ő nagyon zongoristaként végzett, és hát nagyobb darabokhoz úgy hozzányúlt, bár nem egészen azon az orgonás attitűddel, és amikor én itt elkezdtem orgonálni, akkor ő is vérszemet kapott, hogy így fogalmazza, és a Szatmári Lila növendékeként ő is elvégezte ugyanakkor a Zeneakadémiát igazából.
Tehát, hogy két orgonista is lett a családban.
Igen, igen.
És ha jól értem, ugye több az orgonista, mint a fóka, mert hogy
igen.
orgonából azért viszonylag kevés van, mert hogy kell hozzá templom, és azért abból sincs
igen.
annyi, tehát hogy nem hasonlítható egy más hangszerhez,
igen.
és akkor egy állandó vetélkedés megy az organisták között, hogy ki tud hangszert szerezni, vagy ki tud valamifajta státuszt szerezni egy templomnál?
Egészen biztos van egy ilyen, és hogyha valakinek van egy állása, akkor azzal ő kulcspozícióban van, vagy hogy így fogalmazzak, azt gondolom, mert ezáltal tudnak egymásnak lehetőséget adni, hogyha meghívlak téged, akkor itt koncertezel. Én ebben már nem folytam bele, mert pont amire belefolytam volna, akkor jött a sérülésem, úgyhogy ezt
jó,
ezt
és akkor maradt. Ez egy olyan késérülés volt, hogy nem tudtad folytatni tovább, tehát hogy nem tudtál billentyűs hangszeren játszani?
Olyan módon, hogy mondjuk én ezt így hívom, hogy a jobb kezem az buta lett. Tehát, hogy egy ilyen finom mozgásra már nem annyira.
Ez egy baleset volt?
Igen, elestem, és elvágódott egy idegszálam. Úgyhogy aztán így elindultam az ének felé. Ez egy ilyen rövid történet.
Hát igen, de azért elég meglepő, tehát, hogy van egy organista, aki egyébként olyan jól énekel, hogy aztán ripsz-ropsz, vagy ha nem is olyan egyszerűen, de hát
elteltek az évek.
Jó, de hát akkor is végülis magánénekes lettél. Azt egyébként én nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi az a magánénekes, és múltkor egy beszélgetés során Keszei Bori, az Operaház magánénekese elmagyarázta, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő privát és külön számlát ad, hanem azt jelenti, hogy szólóban is énekel, jól mondom.
Igen, szoktam én is szólóban énekelni, mert ugye itt a Nemzeti Énekkarban azért énekkari tag vagyok, de az mindig külön boldogság, hogyha egy szóló feladat utolér, és arra nagyon lelkesen készülök. És azon kívül pedig az nagyon fontos, hogy a kórus éneklés egyáltalán nem könnyebb, mint a szóló éneklés, sőt, sokszor sokkal nehezebb. A művek maguk is úgy vannak fölrakva, hogy nem kíméletes. Semmiképpen sem, sőt, úgyhogy fejlődni nagyon is lehet a kórusművek által, és az a, tényleg, ahogy az elején mondtam, hogy olyan sok minden megtalál bennünket, hogy azáltal mi a munka során egyszerűen fölnövünk a feladathoz, és a hangfejlődése is azt gondolom, hogy egy ilyen folyamaton megy keresztül, minden darabon tanulok.
Hozzád egyébként melyik műfaj áll közelebb? Úgy beszélgettünk, hogy kortárs, romantikus, klasszikus, régi zene, új zene.
Hát a kortást kizárnám az életemből, és szívem szerint abszolút. A többi bármelyik egyébként. De a hangom most inkább a romantika irányába visz. Aha. Azt gondolom, de barokkot is nagyon szeretek énekelni, és hogyha az a feladat, akkor ahhoz igazítom a hangomat. Tehát azt gondolom, hogy már elég idős vagyok ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy mi áll jól nekem, de olyan is van, hogy amiben beleszerelmesedem, azt mindenképpen el szeretném énekelni, és akkor azért mindent megteszek.
Hogy működik az, amikor egy kórus turnéra megy? Ugye ez mindig nagyon izgalmas, azt gondolom, mindenfajta előadó művészi társulat életében, hiszen az egy hosszabb távú összezártság. Mennyire könnyű egyáltalán mozgatni ennyi embert? Hogy működik ez?
Hát a menedzsmentnek gondolom ilyenkor nagyobb a feladata. Igazából nekünk ott biztosítják a hátteret szerintem a lehető legjobb helyeken, ellátásban részesülünk, és hát ha jut szabad idő, az külön öröm, nem mindig van így. És
persze, város nézni, és ide-oda járni. Bocsánat, pontatlanul fogalmaztam, de igazából azt akartam kérdezni, hogy amikor ti koncerteztek valahol, mondjuk gondolom leggyakrabban a Műpába, hiszen ott van mégiscsak a Nemzeti Filharmonikusoknak a bázisa, azt ugye ismeritek, tudjátok, hogy milyen az akusztika, mennyire visszhangzik, mennyire nem, az ugye rendben van. Elmentek egy fesztiválra, föl kell lépni egy székesegyházba, egy domba, egy koncertterembe, egy színházterembe, teljesen más körülmények között. Igen. Most nyilván ez elsősorban a karnagy számára kihívás, illetve ezt egy kicsit kérdezem is, hiszen neki kell egyáltalán hát megbarátkoznia ezekkel a körülményekkel nagyon gyorsan. Nem tudom, hogy ti egyáltalán mennyit tudtok próbálni egy-egy adott térben, egy új térben, és hát nyilván itt van egy csomó olyan részlet, amire mi hallgatók, hát nem is gondolunk bele, hogy mondjuk számít-e az, hogy nem tudom, nagy üvegablakok vannak, vagy fából van a födék.
Hát minden számít, mert ugye az orgonával kapcsolatban is elhangzott az, hogy milyen orgona, milyen templomban. Ugye ez a
Igen.
kórus, mi megjelenünk egy más térben, akkor ahhoz alkalmazkodunk nagyon gyorsan, és inspirál, vagy nem inspirál az a tér, ez is annyira érzékenyen érint szerintem mindannyiunkat, úgyhogy meg az, hogy akkor nem úgy állunk föl, ahogy szoktunk, ezek is ilyen apró furcsaságok, amik okozhatnak nehézséget, vagy éppen könnyebbséget. Tehát ezek olyan tényezők, amik természetesen befolyásolják az előadást, vagy a hozzáállásunkat.
Van kedvenc helyszíned, városod, épületed, ahol nagyon szeretsz énekelni, vagy ahol nagyon jó volt énekelni? Lehet ez a világ bármely pontja?
Hát visszakapcsolok, Erdélyben van egy kedvenc helyem. A száz templomokat nagyon szeretem.
Aha.
Ott rendkívül, nem is tudom, ott olyan, mintha megállna az idő, és nem is tudom el, hogy is fogalmazzam azt, hogy érzem a múltat, és érzem a jelent egyszerre, és egy ilyen meditatív állapotba kerül szerintem, aki oda belép. Úgyhogy elsősorban a száz templomok, amik megragadnak, azon kívül pedig hát most így koncerttermek nem jutnak eszembe, bár most Liesben voltunk, az egy nagyon szép előadó, akusztikailag nem a legelső, de látványban gyönyörű. Nem tudom,
világos. Jó, Ágnes, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kristófi Ágnesre beszélgettem, aki az év művésze a Nemzeti Filharmonikusoknál. És hát mit kell egy kórustagnak kívánni, vagy egy énekművésznek? Hát nyilván sok egészséget, ez
köszönöm.
Nálatok azért halmozottan
Igen.
számít ebbe a szakmába, ugye nem, most ne is említsük a Covidot, ami, hát azt gondolom, hogy az előadó művészetek közül a kórus volt, meg az énekesek voltak az elsők, akik elvéreztek. Hát nyilván egy közösség, aki énekel és levegőt vesz, ott ez a legnagyobb probléma, de hát nyilván mindenfajta ilyen felső légúti dolog az titeket ne kísértsen. Ezt kívánom. És hát nagyon-nagyon sok klassz és izgalmas fellépést. Te mit kívánsz magadnak így az új évre?
Hát ezeket így egy csokorban ez így jó, úgyhogy ezt köszönöm. És talán hát valami romantikus dolgot, amit esetleg így most nem árulnék el, mert akkor, ha meg nem,
ha
ér, nem valósul meg, akkor meg azért, ha meg... Szóval, hogy így egy romantikus feladatot nagyon szívesen...
Szóló?
Ajándékba elfogadnék, igen. Igen.
Egy romantikus szóló. Oké, Ági, akkor ebben maradunk, és akkor megkérjük Kristófi Ágnest, hogyha létrejön ez a romantikus szóló felkérés, vagy fellépés, akkor gyere el hozzánk újra, és mesélj erről, és mi is hírét fogjuk vinni mindenképpen, jó?
Jó, köszönöm.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor még egyszer nagyon boldog új évet neked.
Viszont kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen, szervusz.
Viszlát.